zsidókat. Jézus, köszönjük, hogy te gyönyörű Isten vagy. Neked adatott minden hatalom menjen és földön. Te vagy a kezdet és a vég, az alfa és omega. Te vagy mindennek a szerzője és beteljesítője, Uram. Köszönjük, hogy a mi életünk és a te kezedben lehet, Uram, biztonságban. Kérlek, Uram, hogy vezess minket ma az igédben, és taníts minket, Uram. Köszönjük, hogy itt lent lehetünk, hogy nem a 30 fokban ülünk, Uram, micsoda áldás. De Uram, imádkozom, hogy a szívünket azért olvasd meg. Hadd tudjon befogadni, Uram, tőled. Uram, hadd tudjunk hallani tőled, és kérjük, hogy az változtasson is meg minket, Uram. Köszönjük ezt a reggelt, Uram. Köszönjük, hogy te feltámadtál és élsz, és uralkodsz. Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Amen. Zsidók 6. Azon gondolkodtam, ugye a téma kapcsán, majd meglátjátok, mi lesz a téma, hogy bizonyos dolgoknak csak az akkor ismerjük fel az értékét, amikor elveszítjük azokat. Vannak dolgok az életünkben, amiket fel sem mérünk, hogy mennyire értékesek, mindaddig, amíg rendelkezésünkre állnak. És amikor elveszítjük, vagy szükségben vagyunk abban, akkor rájövünk, hogy ez nagyon értékes, ez nagyon fontos nekem. És ez a téma, amit ma itt látunk, ilyen emberekről szól majd, akik így elvesztettek valami nagyon értékeset, így a Krisztussal való járásuk során. Akik elfordultak egy nagyon egyszerű keresztény járástól, és odafordultak valamihez, ami bonyolítja az ő életüket, és elveszítették a Krisztussal való egyszerű hitbéli járást. Néha elfelejtjük, hogy ez milyen érték, amikor Krisztussal járhatunk, és a dolgok történnek, ő munkálkodik, a hitünk erős, az ő szeretetében élünk. Akkor ismerjük fel, hogy ez milyen érték, amikor ezek a dolgok úgy nem állnak a helyükön az életünkben. Ezek az emberek, akikről majd mi hallunk, odafordultak szabályokhoz, odafordultak tradíciókhoz, odafordultak törvényekhez, visszamentek olyan dolgokhoz, amikből jöttek. És az egész keresztény járásuk ilyen bonyolultá vált, ilyen leterhelté vált. Ami ez a zsidókhoz írt levél, ahogy elmondja az ige, zsidókról szól, zsidókhoz írt témákról szól. És az ő ilyen vonatkozású dolguk, hogy visszamentek, ez a templom volt. Visszamentek a templomi szertartásba. Érezték az áldozati hús illatát, és ezek a hívő zsidók azt mondták, hogy mi vissza akarunk menni. Mi szeretnénk látni a mi templomi főpapunkat. Mi szeretnénk látni a szertartásokat, a tradíciókat, az ünnepeket, és félre vonottak Krisztustól, pedig ő az ő főpapjuk, ahogy itt beszél Pál. Korábban erről volt szó, Melkisédek, Jézus, a mi főpapunk. Ez egy elég nehéz igerész. Hogyha így megkérnek valakit, hogy tanítson bárhol az igéből, na tudja, hogy nem ezt választja. Mert ez nem könnyű tanítani, így megizzasztja az embernek, hallgatja, mit lehet erről mondani. Szerintem a sátán egyik kedvenc igerésze. Meglátjátok, hogy miért mondtam. Nagyon sokszor használja ezt az igerészt az ördög. Tamás, mit mondasz? Az ördög használja a Bibliát? Igen. Sátán erőteljesen használja ezt az igerészt. A Bibliában vannak példák rá, amikor az ördög használta a Bibliát. Az Édenkertben emlékeztek, amikor ott volt Ádám és Éva közösségben Istennel, Éva félrevonódott, és utána az ördög megkérdezte tőle, hogy valóban azt mondta neked Isten, hogy nem ehetsz a kert egyetlen fájáról sem? Idézte Isten szavát, idézte a Bibliát, kicsit csavart rajta, mert Isten nem mondta, hogy a kert egyetlen fájáról se ehetnek, csak hogy egyetlenről nem ehetnek. És amikor Éva úgy válaszolt, hogy de hát, hogyha eszem róla, akkor meg fogok halni, mondta Isten. Mit mondott a sátán? Ugyan, dehogy. A sátán idézte a Bibliát, megkérdőjelezte azt, kicsavarta azt, és utána ellent mondott neki. Ezt az ördög szereti csinálni. Van egy másik példa is az evangéliumból, amikor Jézus megkísértéséről olvasunk. Jézust odaállította a templom tetejének a sarkára, és azt mondta, hogy ugolj le, Jézus. Hiszen meg van írva, és idéz a Zsoltárok könyvéből. az Úr angyalai vigyáznak rád, hogy meg ne üsd a lábad a kőben. Idézte a Zsoltárok könyvét. Ezek szerint olvasta. Ezek szerint ismeri. És a megfelelő időben használja. Csak kihagyott egy fontos részt. Mert a Zsoltárok könyvében úgy hangzik, hogy Isten vigyáz rád, hogy megmaradja az ő útjain. Aztán megmaradja útjaint, az kihagyta. Az nem kell oda. Hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. És Jézus szóval, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. A zsidók hat, az egy nehéz igerész. Sok keresztény, amikor végigolvassa, akkor így nagyot nyel, hogy jaj, bajban vagyok. Lehet, hogy elkövettem a megbocsájthatatlan bűnt. Lehet, hogy az igaz rám, amit én olvasok, és nincs reménységem, és elvesztem. Én azt gondolom, hogy ez a rész, ez figyelmeztetés. Csak kérdés az, hogyha ma hallgatod, figyelj majd jól, hogy vonatkozik-e rád ez a figyelmeztetés. Ez egy fontos dolog lesz, hogy vonatkozik-e ez rád. Nézzük meg az első ige verset. Ezért, elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Na itt meg is állhatunk, mert úgy kezdődik ez a rész, hogy ezért. Ha valaki induktív bibliatanulmányozást végzett, az tudja, hogy az ezért, az valamire kapcsolódik, a korábbiakhoz kapcsolja ezt a témát. Ezért, de miért? Miről beszélt Pál, aki szerintem szerezte ezt a levet, miről beszélt Pál korábban? Azt mondja a 11. verstől, nézzétek meg, erről nekünk sok mondani valónk van, mármint Melkisédekről, hogy ő a főpapunk, ez volt a téma az 5. fejezetben, erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Még szeretnék erről nektek sok mindent mondani, de eltompult a hallásotok, és nem a fülükkel volt baj. Szó szerint az azt jelenti, hogy tudatlanok vagytok. Én még sok mindent szeretnék mondani, de tudatlanok vagytok. Ez a tudatlanság a Bibliában általában legtöbbször nem azt jelenti, hogy valamit nem tudnak, mert senki nem mondta nekik. Szóval, hogy miért nem mondtátok ezt nekem? Nem ezt jelenti a tudatlanság, hanem az, hogy valamit már mondtak, valamit már tanítottak, de ők figyelmen kívül hagyják. Nem akarnak róla tudomást venni. Ellenállnak annak, hogy ezt megértsék. Ez jelenti a tudatlanság. Én még sok mindent szeretnék nektek mondani, de nem akarjátok megérteni. El akarjátok vetni ezt magatoktól, mondja itt a szerző. Mint az az ember, aki azt mondja, hogy na és akkor mi van? Te is magyarázol nekem, Tamás? Engem ez nem érdekel. Te se érdekelsz, az, amit mondasz, ez rám nem vonatkozik. Így álltak hozzá, amikor a szerző beszélt nekik erről. Erre mondja az ige, hogy eltompult hallás. Ha valaki ebben az állapotban van, ez nem tud növekedni. Mert nem fogad el igazságot. Nem növekszik. A hallása teljesen el van tompulva. Nem szólnak a bibliaórák, tök unalmas az egész. Az áhítataim, amikor olvasom a Bibliát reggelente, nem szól semmit, olyan, mintha csak betűk lennének a lapon. Ezek is olyan arra utalnak, hogy a hallás eltompult. Mitől lehet ez? Mitől lehet, hogy valakinek a hallása eltompult? Lehet, hogy Isten szólt egy hete, szólt egy hónapja, szólt egy éve, mondott valamit neked, mondott valamit nekem. És azt várta az Úr, hogy valamit reagáljak rá, valamit, amit ő megmutatott, az hozzon változást az én életembe. De amikor én ennek ellenálltam, akkor én azt gondolom, hogy ez megkeményített az én szívemet. Isten már szólt, tudnám, hogy mit kéne tennem, de én nem tettem meg. Ellenálltam neki. És gondoljátok el, miért szólna Isten újra, hogyha azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit már mondott, én ellenállok. Ha valamiről már meggyőzött, és én meg így lerázom magam, hagyjál már ezzel. Isten azt mondja, hogy rendben van. Majd ha megteszed, akkor újra szólok. Ez nem egy gonosz dolog, nem egy haragó Istennek a koncepciója, hanem ez egy szerető apuka, aki azt mondja, hogy ha megteszed az első lépést, akkor én megmutatom a másodikat. Akkor megvárom, amíg megteszed az első lépést. És Isten segít megtenni az első lépést. De sokszor, amikor mi ellenállunk, akkor megkeményítjük magunkat, és a fülünk eltompul. Mi az a dolog, amit Isten utoljára mondott neked? Gondolkodj rajta. Így folytatódik ez a rész a 12. verstől. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, vagyis arra van ismét szükségetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeled erre. aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Azt mondja itt Pál nekik, hogy nektek már tanítóknak kéne lennetek. Nektek ezekről a dolgokról már tanítani kéne, nem pedig azt kéne, hogy még titeket tanítson valaki. De mivel eltompult a hallásotok, ezért nem tudtok ebben növekedni, mondja nekik. Tejen éltek, pedig már rég húson kéne élni. Amikor megszületik egy kisbaba, megszületett a Jerodéknak a kisbabája, az a kisbaba tejet eszik, semmi mást. És ez így rendben van, nem? Nincsenek fogai, az emésztése sem még olyan, mint a miénk. Tejen él. De hogyha ez 3-4 év múlva még mindig így van, az már egy kicsit fura dolog. És hogyha már 18 évesen még mindig csak tejen él, az már egészen bizarr. És Pál azt mondja, hogy ti, amikor kiskorúak vagytok, tejen éltek. Ez semmi gond ezzel. Péter még mondja is az ő levelében, hogy kívánjátok a lelki tejet, mint Isten kisbabái. De amikor az ember már fölnő, akkor már nem csak tejen él, igaz? Akkor már keményebb eledelt kap, húst, és azért, hogy növekedjen. Most magamról beszéltem. Amikor pelenkázni kell egy kisbabát, az nem egy, hát csináltál már ilyet? Az nem egy gusztusos dolog, de egy kisbabánál még az ember úgy, na jó, kisbaba, megcsinálom, olyan cuki. De ha ezt egy felnőttel kell csinálni, az már, akkor már egy felnőtt tínédzsert még mindig pelenkázni kell. És Pál azt mondja nekik, hogy nektek már rég tanítónak kéne lennetek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek tanítónak kell lenni, de hogy már nem arról szól ez, hogy valaki cumis üvegben nyomja belétek ezeket a dolgokat. Már Isten titeket szeretne használni, mondja nekik. Én nem gondolom, hogy most így nektek kéne szegeznem ezt, hogy ó, te lelki kisbaba. Inkább csak szeretnélek bátorítani mindannyiatokat, hogy törekedjetek a tökéletességre, hogy itt írja Pál. Az első versben, a 6. fejezet első versében. Törekedjetek a tökéletességre. Növekedjünk Krisztusban. Pál is mondta, hogy én elhagytam már a gyermeki dolgokat, és most már nem úgy hallok, mint egy gyermek. Nem úgy látok, mint egy gyermek. Már Isten engem tanított dolgokra. Elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. Így folytatja Pál a 6. fejezetet, ezért mondja az elején, elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a Krisztusról szóló ABC-t, a legalapvetőbb dolgokat, az ABC-t, amikor beiratkozol általános iskolába, akkor ezzel kezdik a tanítást, igaz? Megtanítanak írni, olvasni, hogy így írod az A betűt, így írod a C betűt, a B betűt, így írod a C betűt, és tanulj meg írni, olvasni. Amikor másodikos leszel, akkor már nem az ABC-vel kezdődik a tananyag, hiszen azt már tudnod kell. Ha túljutottál az első osztályon, akkor ezt te már tudod. És onnantól kezdve már nem fognak 5.-6.-ban emlékeztetni, hogy ja, így kell az A betűt írni, el ne felejtsd, hiszen ráépítenek arra, amit már tudsz, nem? Rá kell, hogy épi. Nem az, hogy elfelejtett, hogy hát azt elsőbe vettük, az már rég volt. Nem, hanem azt már használod, már ezt jelenti ez is, hogy elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítás. Nem az, hogy elfelejtett, hogy az már rég volt, hanem hogy azt már tudod. Az már megvan. Az Krisztusról szóló ABC-t. És itt az ige föl is sorolja nekünk ezt a 6 dolgot. Föl is írt fel ezt a 6 dolgot. Mi ez a Krisztusról szóló ABC? DF. Na, akkor inkább így van. Az első 3 versben van. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek. 1. Holt cselekedetekből való megtérésnek. 2. Az Istenbe vetett hitnek. 3. A mosakodásoknak. 4. A kézrátételeknek. 5. A halottak feltámadásáról szóló tanítás. És a 6. hogy az örök ítéletről. Ezek azok a témák, amit Pál mondta, hogy ez az ABC a keresztény életben. A holt cselekedetekből való megtérés. Hogy mi már tudjuk, hogy mi nem a cselekedetek által üdvözülünk, hiszen ezt megértettük. A mi üdvösségünk az kegyelemből van, és ezt nem akarjuk, ezt az elemi tanítást elfelejteni. Azt mondja az Efézusi levél, hogy A mi üdvösségünk az hitáltal van, kegyelemből. Nem cselekedetekért, hogy bárki dicsekedjék. Ez Istennek az ajándéka. Az Istenbe vetett hit, a mosakodás. Mi az a mosakodás? Ez gyakorlatilag a keresztségeket jelenti. Hogy amikor megtérünk, akkor a Szentlélek belemerít minket Krisztusba. Szól arról is, hogy egy hívő ember megkeresztelkedhet, bemerítkezhet. Szól arról is, hogy a lelki ajándékokban megkereszt... Rosszul mondom, bocsánat, hogy Krisztus belemerít a szenvedéseibe. Ezek a keresztelkedések, ezek a mosakodások, amiről itt beszél. Ezeknek tisztának kell lennie. Tudjuk, hogy miről szól. A negyedik dolog a kézrátétel. Bocsánat, ez szól a lelki ajándékokról. De tudjuk, hogy milyen lelki ajándékot kaptunk. Ezek a Krisztusról szóló ABC-nek a részei. Az ötödik dolog a halottak feltámadása. Pál azt mondja a tesszalonikaiaknak, hogy ne legyetek tudatlanok e felől a halottak feltámadása kapcsán. Fel fogunk támadni. És a jelenések könyve részletesen ír róla, hogy mi fog történni, mi vár ránk, a millénium, a feltámadás, Jézus második visszajövetel. Ezek alapvető dolgok, amit minden hívőnek érteni kell. Mert ez a keresztény járásunk alapja. Ez az alap. És a hatodik az örök ítélet. Én nem megyek most részletekbe erről a hat dologról, bár nagy a kísértés, de nem fogok. De hogyha van olyan dolog, amire úgy gondolod, hogy fú, ez nem, most Tamás mondta, és nem annyira tiszta nekem, akkor kaptál egy házi feladatot. Hogy nézz utána, hogy keresd meg ezekről az igékről, ezekről a témákról szóló igerészeket. Mert azt mondja Pál, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban már nem kéne, hogy tanításra szoruljatok, hanem nektek kéne másokat tanítani. Biztos, hogy van köztünk friss hívő. Ha a fiatal hívő vagy, kisbaba még az Úrban, akkor ez az a hat dolog, amire leginkább figyelni kell. Hogy hitáltal tértél meg, hogy nem cselekedetekből van az üdvösséged, hogy milyen lelki ajándékokat kaptál, a feltámadás, ezekbe erősödjél meg. Ha tanítványozni szeretnél valakit, ez az a hat téma, amin valakivel keresztül átmehetsz. Mint Pál mondja, ezek a keresztény alapelvek. Ha valami nem tiszta, akkor kérdezd meg nyugodtan valaki mást. Hogy te segítenél, mert ez a téma nekem nem volt olyan frankó. De innen kezdődik a negyedik verstől a nehéz rész. Az Úr irgalmazzon nekünk. Negyedik vers. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosodtak, és megízlelték a mennyi ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten fenséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak, és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmagukban az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Ezt a részt átugorjuk, jó? Folytatjuk a következőt. Jövő héten a Gerard tanít erről az igerészt. Amikor a Geri volt még itt a pásztor, és felváltva tanítottuk a Ószövetséget, a harmadik Mózes könyvét tanítottam vele, ő is tanított egyik héten, én a másik héten. Hát abban vannak húzós fejezetek, nem tudom, hogy... Most igen, nem idézem a témákat, vannak benne húzós részek. És a Geri mindig úgy csinálta, hogy ez nekem jusson. Ha kellett, 2-3 fejezetet végig tanított, hogy nehogy véletlenül neki maradj. Nekem nincs kinek átpasszolni. Na jó. Azt mondja itt az ige, hogy akik figyelmen kívül hagyják ezeket az alapvető dolgokat, ezt a hatot, amit felsoroltam, akik elmennek ettől, visszamennek oda, honnan jöttek. Azokra igaz az, hogy nekik nem lehet újra megújulni, nem lehet újra megtérni, mert akkor újra, mintha megfeszítenék Krisztust. Jó, ez nagyon durván hangzik, Tamás. Nem? Kérdezték már tőlem sokszor, hogy én vajon elkövettem a megbocsájthatatlan bűnt? Én most elvesztettem az üdvösségemet? Visszamentem a régi dolgokhoz, Tamás. Volt egy időszak az életemben, amikor én visszamentem a régi életembe. Akkor most mi van? Akkor olvastam ezt a részt, akkor nekem nincs remény. Így elvesztem. Vannak olyan emberek, olyan bibliamagyarázók, akik úgy értelmezik ezt a részt, hogy ez nem hívőkről szól. Olyanok, akik igazából nem tértek meg. Bejöttek a gyülekezetbe, belekóstoltak a dicsőítésbe, itt ültek néhányszor, de igazából nem adták át az életüket Krisztusnak, és róluk szól ez a rész. Én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy ez így van. Mert azt mondja itt az ige, hogy akik egyszer megvilágosodtak, ez egy nagyon komoly kifejezés, akik részesei lettek a Szentléleknek, megízlelték a mennyi ajándékot. Tehát ez egy megtért emberről szól. Vannak, akik azt mondják erről a részről, hogy jó, oké, ez újjászületett emberről szól, de ez csak egy hipotézis. Mi lenne, ha egy megtért ember visszamenne, de ez csak egy feltételezés, és ez soha senki nem teszi meg. Ez egy kicsit erőltetett szerintem. Hiszen nem mondja az ige ezt, hogy mi lenne, ha. Azt mondja, hogy ha valaki már megvilágosodott, részese lett ennek, részesedett a Szentlélekből, de utána elesett, ellökte ezt magától, utána nincs lehetősége újra megtérni, és újra megújulni. Hú. Ezért mondtam, hogy nehéz ige rész. Meg kell értenünk valamit ezzel kapcsolatban. Egy történetet mondok el az igéből, ami talán jobban segít érteni, hogy mi történt. Volt egyszer egy alkalom, amikor egy fiatal, gazdag, uralkodó, egy vezető fiatal jött oda Jézushoz. És nagyon sok minden járt ennek a fiatalnak a fejében, és azt kérdezte, hogy jó mester, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az üdvösséget, hogy örök életem legyen. És Jézus felsorolt neki néhány parancsolatot. Ez a fiú úgy jött oda, hogy nekem van pénzem, nekem, én sikeres vagyok, én gazdag vagyok, én mindent elértem, de mégis valami hiányzik, az élet hiányzik belőlem. És Jézus azt mondja, hogy na nézzük akkor a parancsolatokat. 1, 2, 3, 4, 5. És mit válaszolt rá ez az ifjú? Azt mondja, hogy én ezeket mind megtartottam. Aztán Jézus mit mondott erre? Jól van. Akkor fogd meg a vagyonodat, add el, oszd szét a szegényeknek, és kövess engem. És ez az ifjú lefagyott. És utána szomorúan ment el Jézustól. És a tanítványokhoz utána odafordult Jézus, és megkérdezte tőlük, hogy... Illetve nem megkérdezte, meg ezt mondta nekik, hogy könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint akár egy gazdagnak is bejutni az Isten országába. És ez eléggé megrengette az ő világképüket, mert ők azt hitték, minden rabbi ezt tanította nekik, hogy ha valaki gazdag, az Isten áldásában van. Hát a gazdagok aztán tuti üdvözülnek. És ez a világ omlott össze bennük, és megkérdezték, hogy Jézus, de ha ők nem üdvözülnek, akkor kicsoda? Mit válaszolt Jézus? Ez a lényeg. Az embernek lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. Hallod ezt a mondatot? Az embernek lehetetlen. Amit itt Pál is mond, hogy lehetetlen ezeknek az embereknek megújulni. De azt is mondta Jézus, hogy de, Istennek minden lehetséges. Mennyire hálásak lehetünk ezért a második mondat részé. De, Istennek minden lehetséges. Vannak olyan emberek, akik elsétálnak az Úrtól. Láttam ilyet többször. És nem azt jelenti, hogy valaki vétkezett, és utána visszajön megtérve, hogy vétkeztem, és szeretném, ha Isten megbocsájtan. Nem erről van szó, hanem valaki folyamatosan, rendszeresen, kitartóan ellenáll Isten munkájának, és bűnben jár. Ellöki magától a megtérést, a kegyelmet. Láttam ilyen embert már. És az ilyennek azt mondja itt az ige, hogy lehetetlen újra megújulni. Lehetetlen ebből így megtérni, mert olyan, mint hogyha újra megfeszíteni magában Krisztust. De Istennek minden lehetséges. Hogyha valaki visszajön hozzám, és azt mondja, hogy én évekre elmentem az Úrtól, de látni az életében, hogy gyötrődik, és szeretne megváltozni, és visszajön ide, és én azt tudom mondani neki, hogy én azt gondolom, hogy Isten benned valami munkát végez. Hogy te magadtól nem tudtál volna idejönni, mert tudom, hogy az embernek lehetetlen újra megújulni ebből. De azt gondolom, hogy Isten visszahozott téged. Mert Istennek minden lehetséges. Fontos ezt értenünk, hogy ha Istennek nem lenne ez a csodálatos ereje, ez a nagyon nagy irgalma, akkor mi nem tudnánk visszatérni. ha így elesünk, ha így elmegyünk az Úrtól. Mit lehet erre mondani? Azt mondja, Uram, köszönöm a te irgalmadat. Ez egy nagyon kihozanító rész, nem? Azért ez egy elég ütős üzenet, amit itt Pál mond. Ráébreszt minket arra, hogy el lehet, félre lehet esni Krisztustól. Ha valaki folyamatosan eltér, ha valaki folyamatosan ellenáll, akkor eljöhet egy olyan nap, amikor Isten hív magához, és te ugyanúgy reagálsz, mint az az ifjú, akinek Jézus azt mondta, hogy add el mindenedet, és ő azt mondta, hogy lehetetlen. Nem tehetem meg. Mert annyira meg tudja keményíteni a szívünket, hogy azt mondjuk, hogy nekem inkább az előző életem kell, nekem inkább azok az utak kellenek. Isten, amíg élünk ezen a földön, én azt gondolom, nem adja fel velünk kapcsolatban, csak nagyon kell vigyáznunk a szívünkre, hogy a szívünk ne adja fel Istent. Volt egyszer egy történet egy fiúról, aki elszökött otthonról, és hagyott egy kis cédulát otthon a szüleinek, hogy apu, anyu, én világgá mentem, de ha akartok velem beszélni, a nagyinál elértek. Van úgy, hogy valaki így megy Istentől, mint ez a fiú, hogy igazából lehet, hogy lázadás van az életében, de a szívében nem akar eltávolodni Istentől. Van ilyen eset is. Tamás, olyan, mintha mind a két oldalt védenéd most egyszerre. Nem úgy hangzik, mintha mind a két oldalról beszélnék egyszerre, hogy el lehet veszíteni az üdvösséget, meg nem is lehet elveszíteni az üdvösséget, hogy vissza lehet jönni. És hogy lehet, hogy egyszerre mind a kettőt véded? Pontosan így van egyébként. Jól figyeltél. Ez az igerész egy figyelmeztetés. És közben azt is mondja az ige, hogy Isten képes a lehetetlenre. El lehet veszíteni az üdvösséget? Én erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Az üdvösséget nem elveszítjük, hanem elvetjük. Az üdvösség nem olyan, hogy megyünk az úton, és egyszer csak, tegnap még volt, most hol van? Elveszítettem. Sokkal inkább azt tudatosan el kell vetni, ahogy itt látjuk. Én tudom Istenről, megtapasztaltam az én megtérésemkor is, hogy ő nem erőltette magát rám. Ő nem erőltette az ő uralmát rám, az örök életet. Hogy tudom, hogy Tamás nem akarsz üdvözülni, de itt van. Ha valaki következetesen kiáll amellett, hogy Jézus, én nem akarom, hogy te uralkodj felettem. Én nem akarom a te útjaidat. Akkor Jézus azt mondja, hogy jó, rendben. Rendben van. Akkor menj azon az úton, amit választottál. A Róma 8 azt mondja, hogy semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Emlékeztek erre a részre? És ott van egy felsorolás, hogy sem angyalok, sem semmilyen teremtmény, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Hát ez most meg pont a másik oldalt mondja. Föl van sorolva minden, az erők, a démonok, a külső dolgok, de én azt gondolom, hogy mi el tudjuk magunkat választani Isten szeretetétől. Én nem akarlak Jézus, nekem jobb nélküled. Visszamegyek inkább a régi dolgokhoz, az jobban tetszik nekem. A tradíciók, a szabályok, az jobb volt. Csak óvatosan az ilyennel, óvatosan. Én nem szeretem ezt a vitát, megmondom nektek őszintén, amikor fölteszik ezt a kérdést, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösséget, én próbálok ebből kibújni. Hogy figyelj, már évezredek óta erről beszélnek, szerinted én fogom eldönteni. De mégis lehet azért erről egy-két dolgot mondani. Lehet erről egy-két dolgot mondani, mert amikor az emberek bizonygatják vagy az egyiket, hogy el lehet veszíteni, vagy azt, hogy nem lehet elveszíteni, mindig igeversekkel jönnek. Ugye, hogy tehát azt mondja a Biblia, hogy és hidd el nekem, hogy mind a kettőre fogsz találni. Mind a kettőt alátámasztják igeversek. Ott van például az egyik, elmondom nektek, 1 Korintus 6.9. Fölolvasom, hogy mit mond ez az igerész. 1 Korintus 6.9. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Akik ilyen dolgokban élnek, amiről itt Pál ír a korintusi beléknek, akik ilyen életvitelt élnek, amiről itt beszél Pál, arról azt mondja az ige, hogy ők nem öröklik Isten országát. Jaj, Tamás, te olyan konzervatív vagy, de nem ezt mondja itt a Biblia? Ha valaki ezt az életvitelt éli, nem az, hogy valaki egyszer elkön, hanem valaki ezt az életvitelt éli, az, annak nincs részese Isten országában. Annak nincs része Isten országában. Ez tény, ide van írva. De azt mondja János 10 például, hogy az én bárányaim ismerik a hangomat. És ha valaki az én kezemben van, senki ki nem ragadhatja őket onnan. Az én bárányaimat, mondja Jézus. De ez meg pont a másikat bizonyítja. Tamás, én ezt nem értem. Ez olyan, mintha azt mondaná Jézus, hogy biztonságban vagyunk az ő kezében. Az üdvösségünk biztos. Te hiszel ebbe, Tamás? Én hiszek ebben. Hiszen tanítja a Biblia. Én hiszek ebben. Elhiszed, hogy valaki elveszítheti az üdvösséget, Tamás? Elhiszem. Te lehet. Nem, én nem. Miért mondom ezt? Azért, mert én üdvözülni akarok. Én akarom az örök életet. Én Jézussal szeretnék lenni. Nem azon gondolkodom, hogy van másik út is. Én szeretném ezt. Ezt szeretném. Hálás vagyok, hogy nem a másik úton megyek. Azt mondja János az ő levelében. 1 János 5.13. Ez egy fontos igevers. Ezeket azért írom nektek, írja János, ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Ma lehet üdv bizonyosságot. Azt mondhatod, hogy én 100%-osan tudom, ha ma meghalok, akkor a mennybe megyek. Én ezt magamról el tudom mondani. De nem azért, mert ilyen jó fiú vagyok, hanem tudom, hogy az életem Krisztusban van. Meg szoktam kérdezni emberektől, hogy ha ma meghalnál, akkor hány százalékot adnál magadnak, hogy a mennybe mész? Hát olyan 60. Múlt héten elég rosszul mentek a dolgok. Esetleg 65. Van némi reményem. Én azt gondolom, hogy Isten nem ilyen bizonytalanságba tart minket. Tudhatjuk. De azt is mondja az ige, hogyha valaki szokásszerűen, életvitelszerűen, fajtalan, részeges, bujálkodó, házasságtörő, tolvaj, folytasd a listát, annak nincs része Isten országában. Volt köztünk olyan, lehet, ha friss vagy, akkor nem ismered őt, aki nagyon közel volt itt a szolgálati dolgokhoz. Itt volt közöttünk évekig, dicsőített, sőt, szolgálatban volt. És elment az Úrtól. Teljesen elment az Úrtól. Hallani se akar róla. És ez alapján, amit ma itt látunk, komoly bajban van. Mind a két alapelv igaz. De hát hogy lehet igaz, hogyha ellent mondanak egymásnak? Elveszíthető az üdvösség, meg nem? Igaz a kálvinizmus, meg az arminianizmus is. Ezek ellent mondanak egymásnak. Hát hadd mondjam azt, hogy nekünk mondanak ellent. Mert kicsi az agyunk. Nekem is az enyém. De Istennek nem. Hiszen mind a kettőt beépítette a Bibliában. És nem kell választanom, hogy melyiket hiszem el. Mind a kettőt el kell hinnem. Csak az egyik szerint élni. Hogy én nem akarom elveszíteni az üdvösségemet. Nem próbálom ki, hogy milyen messzire lehet még menni Istentől, hogy még ne veszítsem el. Erre nem vagyok kíváncsi. Én közel szeretnék élni Istenhez. Nekünk ezt a kettőt nehéz kibékíteni, nem? Jössz, hogy elveszíthető az üdvösség, meg nem. De ez a kettő ellentmond. Nem értem. Valaki egyszer azt mondta Istenről, hogyha Isten elég kicsi ahhoz, hogy mi emberek teljesen megértsük, akkor ő nem elég nagy ahhoz, hogy méltó legyen a dicséretünkre, hogy őt dicsőítsük. Isten nem mindig az agyunkkal fogjuk így megragadni, hogy értem. Isten nagyobb ennél. Ha valaki sírva jön hozzám, meg van törve, hogy Tamás, én nagyon elszúrtam. Olvastam a Zsidó 6-ot, és Én a zsidó hat áldozata vagyok. Én elmentem az Úrtól, én nekem kész, végem van. Van még valami remény, hogy visszajöjjek? Neked nincs. De Istennek minden lehetséges. Ha valaki így jön, az kegyelmet kap. Mert azt mondja a Biblia, hogy az alázatosoknak Isten kegyelmet ad. Ha aggódsz az üdvösséget felől, az már egy jó jel. Mert úgy eszel, hogy engem nem érdekel ez az egész dolog. Azt sem, amit akarok. Az rossz jel. De ha azt mondod, hogy én aggódom, ez belefért. Uram, én nem akartam. Úgy sajnálom. Na, ez egy jó jel. Ez azt jelenti, hogy Isten lelke munkálkodik benned. Benned van az igazság. Ha valaki így jön, akkor szolgálok felé, hogy biztonságban vagy Krisztusban, és ő megbocsátja a bűneidet. Hiszen azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, megbocsájt mindent, és megtisztít minden gonoszságból. Halleluja! De ha valakire úgy rátalálunk, hogy tesó, hát mit csinálsz? Hát évek óta nem láttunk. Rátalálok a bűnben, az alkoholban, a fertőben, a testiességben, hogy mit csinálsz? Azt mondja, hát csak úgy kipróbáltam egy kicsit ezt is. Tehát megtértem, üdvösségem van, majd lemossom ezt az egészet, és minden rendben lesz. Megtértem egyszer s mindenkorra, nem? Az ilyen nem a kegyelem üzenetét fogja hallani. Mert az ige szerintem nem ezt mondja neki. De hát megkeresztelkedtem, hát nálatok tértem meg. Hát pont ez a baj. Hogy nálunk tért meg, és nem Krisztusnál. Nem számít, hogy valaki hányszor járt gyülibe. Nem számít, hogy bérmálkozott, konfirmált, megkeresztelkedett. Ha valaki ilyen életvitelt él, amiről itt az ige beszélt, az nem örökli Isten országát. Ha valaki ilyen ember lenne, én nem tudnám nyugodt szívvel azt mondani neki, hogy nyugi öcsém, ha meghalsz, majd mennybe kerülsz. Nem tudnám ezt mondani. Ez elég kemény, nem? Isten azt mondja, hogy ő az alázatosoknak kegyelmet ad, és a büszkéknek pedig ellenáll. Ha valaki megtérve jön, annak van egy jó hírünk. Bárki, aki Krisztushoz jön, ő nem küldi el. De Isten a büszkének ellenáll, aki megtérés nélkül folyamatosan vétkezik. Mondta már nekem egy ilyen ember, hogy de Tamás, én tudom, hogy megtértem, de ez a bűn, ez most itt van, de valahogy nem érzem rosszul magam miatta. Hogy jó, persze, hogy vétkezem, de te mondod ezt a dolgot, hogy ez bűn, meg izé, de nekem ez nem okoz gondot, én majd ha rosszul érzem magam miatt, akkor megtérek belőle, de egyelőre nem. Ha rossz, akkor miért nem érzem, mondja. Ha ma rádraknák egy hátizsákot, teleraknám súlyzókkal, 100 kilós hátizsákot rádraknék, elég kényelmetlenül éreznéd magad miatt, nem? Mindent megtennél, hogy leszed magadról. De hogyha elmennék a krematóriumba, és ráadnám ezt egy halott emberre, rágyógyítanám ezt a 100 kilós hátizsákot, egy árva szavasa lenne ilyen. Ugyanúgy néz neki, mint előtte. Semmi gond. Ez a különbség a kettő között. Ha valaki jól érzi magát a bűnben, így, mint az, aki nem. Vagy az egyik ember lelkileg halott. Na, tök mindegy, hogy milyen súlyokat aggatsz rá bűnne. Őt nem zavarja. De a lelki embert ez bántja, gyötri. Nem érzi jól magát a bűnben. Szorongat téged a bűn? Zavar téged a bűn? Ha nem, akkor ha nem erre a válasz, akkor ez lehet, hogy azt jelenti, hogy lelkileg nem élsz. De hogyha tusakodsz a bűnnel, vétkezel, mert mind vétkezünk, sőt, még azt is mondanád, hogy de Tamás, én még szokásszerűen is vétkezem, sokszor elesem ugyanabban a dologban, de igyekszem ebből kijönni, felállni, újra megtérni, és kérni Istent, hogy mosson meg, és szeretnék vele járni, ez egészen más történet. Én azt gondolom, hogy mindezt csináljuk, hogy szeretnénk a régi dolgainkat teljesen letenni. De ez nem működik így egyik napról a másikra. Ha valaki Krisztusra néz, a szabadulást talál Krisztusban. Ha valakinek a reménysége Krisztus, Krisztus nem hagyja őt cserben. Én azt gondolom, hogyha van ilyen tusakodásod, van ilyen bűn az életedben, akkor ha most Krisztushoz kiáltasz, és újra odaadod, azt gondolom, egy év múlva lehet, hogy már csodálkozni fogsz magadon, hogy miért okozott nekem ez ekkora gondot akkor? Hiszen Krisztus kihozott ebből. Ez egy nagyon erőteljes igerész, és olvassuk tovább egy pillanatra. 7. verstől. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórot terem, azt megvetett. Közel van az átokhoz, és a vége megtérés. Bocsánat, megégés. Az eső, ami a földre hull, mind a kettőre. Az egyik gyümölcstermő, a másik pedig bogáncskórot terem. Ugyanaz az eső, ugyanaz az ige tanítás, ugyanaz az igazság. Az egyikben bogáncs, a másikban gyümölcs. Az egyikben változáshoz, a másikban meg ellenállást. Ha valaki azt mondja így az igére, vagy a tanításra, hogy de ez sületlenség, hát ez engem nem kell. Ez az, ami a bogáncskóról, a tüskét termi. A felfrissítő, megáldó eső, nem hoz változást. Milyen helyen vagy te ma? Ezért kérdeztem az alkalom elején, hogy kíváncsi leszek, hogy ki érzi úgy, és nem kell feltenni a kezed, de hogy ez rám vonatkozik, és, vagy pedig úgy érzed, hogy na, ez nem rám vonatkozik. Én úgy érzem, hogy én Krisztussal járok. Én szeretnék Krisztusról hallani, szeretnék növekedni, szeretnék hozzá közelebb menni. Nem akarok visszamenni oda, onnan jöttem. Azt mondja itt a 9. versben, felőletek azonban szeretteim jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár. Én is felőletek jobbat gondolok. Én azt gondolom, hogy látható az életedben Krisztus munkája. Látható Istennek a munkája, úgy, ahogy itt ír is róla. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteket, szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. A legfontosabb bizonyítéka annak, hogy Krisztusban vagy, ez a szeretet, ami így megnyilvánul benned, és örömteli nekem ezt látni, hogy egymást szeretitek. Ez látszik az ember életéből, látszanak a gyümölcsök. Jakab írja ezt az ő levelében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Ha valakinek van hite, akkor kell, hogy legyen cselekedete is. Ez a kettő együtt jár. Az üdvösségünk akkor ebből a két dologból áll? Hit és cselekedet? Nem. Hit vagy cselekedet? Nem. Hit, ami cselekszik, abból van az üdvösségünk. Hit által, ami mindig cselekedetekkel jár. Ha valakit szeretsz, az meg fog látszani a te életedben. Olyan dolgokat fogsz csinálni, amit más körülmények között nem tennél. Csak gondolj arra, amikor udvarolsz valakire. Ha valaki Krisztusban van, és abban a szeretetben él, annak az életéből ez látszik. Az lehetetlen, hogy ne látszódjon. Hogy ne legyen semmi jele. Én jobbat gondolok felőletek. Látszik az életetekben Krisztus. És azt mondja még, és ezzel fejezzük be ezzel a gondolattal, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről. Isten nem igazságtalan. És nem feledkezik meg azokról a dolgokról, amiket tesztek. Én azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb jutalmat olyan dolgokért fogjuk kapni, amiről nem is emlékszünk, hogy tettük. Ahogy Jézus mondja, hogy úgy adott a jobb kezünk, hogy nem tudott róla a bal. Én azt gondolom, hogy az ilyen dolgokért kapjuk a legtöbb jutalmat. amire azt gondoljuk, hogy na majd ezért jutalmat kapok, azokért legtöbbször már itt megkapjuk a jutalmat a Földön. Ha van lehetőséged, úgy szolgálj valakit, hogy az a másik nem tud róla. Hogy senki más nem tud róla, csak te. És azért jutalmat fogsz kapni. Mint ahogyan azt mondod egy szomjazó gyereknek, hogy tessék itt egy pohár víz. Nem lát senki a gyülekezetből, nincs gyülekezeti alkalom, csak megitatsz egy szomjas gyereket. És Jézus azt mondja, hogy na, ezért jutalmat kapsz. Amikor nem tudja a jobb kéz, hogy mit tesz a bal. Akik maguk előtt kürtölve mennek adakozni, Jézus beszélt ilyenekről, hogy mindenki figyeljen, és utána bedobták a fénypénzt a vastálba. Azt mondta Jézus róluk, hogy ők már megkapták a jutalmukat. Őket dicsérik az emberek, ők itt megkapták. És nem rossz szándékból mondta ezt Jézus, nem gonosz volt, hanem tessék, ott a jutalom. De az az asszony, aki két fillért dobott be, és senki más nem látta, csak Jézus. Azt mondta, hogy róla megemlékeznek, amíg ez a könyv megvan. Néha olyan a szívünk, hogy szeretnénk így learatni a dicsőséget itt a Földön. Hogy lássák, hogy mi milyen alázatosak vagyunk. Büszkék vagyunk rá, hogy milyen alázatosak vagyunk. Dicsérjenek meg. Vegyék már észre, hogy én mennyit teszek. De néha ez a hozzáállás az, ami elválasztotta, hogy végül jutalmat kapjunk azokért. Szolgálj titokban. Ne tudja más, hogy mit teszel. És jutalom vár rád a mennyben. Én nem tudok titokban szolgálni itt előttetek, nem? Elbújok a pulpitus alá. Tamás, mintha a te hangodat hallottuk volna. Engem megdicsértek néha, sokszor kritikát is kapok, ez így van. De érdekes, hogy azt gondolom, hogy sokszor, vagy nem, bocsánat, a legtöbb jutalmat olyan dolgokért fogom kapni, ami nem így csináltam, nem így előttetek. Amiről még én se gondoltam, hogy na ez most az, ez most szolgálat. Hanem amikor a szívem természetesen szolgált. Amikor a szeretet az életemen keresztül elvégzett egy munkát, és úgy termett gyümölcsöt. Mert azt gondolom, hogy az a hit, ami bennünk van, az így terem gyümölcsöt, természetesen. Nem kell rajta izzadnunk. És amikor valaki megdicsér érte, akkor azt mondhatnám, hogy mi, ugyan miért? Én nem csináltam semmit. Ez nem emberek miatt volt, én ezt Istennek tettem. Nem kell kiakadni, hogyha valaki megdicsér. Jaj, ne, ó. De azt mondja Pál, hogy amikor szolgáltok, akkor ne embereket szolgáljatok, hanem Istent. Úgy tegyetek mindent, mint akik Istent szolgálnak. Akik a jutalmat onnan fentről várják. Mert minden jó és tökéletes ajándék onnan fentről származik. A legjobb dicséret sem olyan, mint Isten dicsérete. Befejezzük most ezt itt. Ez nem egy könnyű igerész, amit ma megnéztünk. De én azt szeretném, hogy legyen ez figyelmeztetés. Pál azt mondja, hogy vigyázzon, aki áll, jel ne essék. Én azt gondolom, hogy nem kell rettegnünk az üdvösségünk elvesztésétől. Aki Krisztusban van, az biztosan állhat. De nem kell kipróbálnunk, hogy meddig tart ez. Jó? Ha valaki ma fiatal hívő, és szeretne növekedni, és azt mondja, hogy én még nem tudom ezeket a Krisztusról szóló elemi tanításokat, akkor keres valakit, vagy gyere oda hozzám, és beszélgessünk erről. Legyen erős alapja az életednek. Vagy ha már nem vagy olyan fiatal hívő, de azt mondod, hogy hát én ezt nem tudom, akkor is. Nézz utána, kaptál házi feladatot ma. Erre építsd a többi minden mást. Én szeretnék ma imádkozni, és mondani is ezt, hogyha valaki van ilyen közöttünk, én nem ismerem mindannyiótoknak a szívét most, ha ilyen félelemben élsz, hogy Uram, én lehet, hogy zsidóhat áldozata vagyok, én ilyen ember vagyok, akkor én bátorítalak arra, hogy térjél meg. Nem újra, hogyha te már egyszer megtértél, hogy újra megfeszített Krisztus, hanem gyere ezért a kegyelemért, ami azt jelenti, hogy az embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És ha megvallod a bűnödet, akkor ő megbocsájt, és megtisztít. És ma itt az ajtón kimehetsz tiszta szívvel, tiszta lélekkel. Nem károsztatásban. Mennyei Atyám, köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük neked, hogy a te szereteted az égig ér, a hűséged a fellegekig, Uram. És valóban, Uram, ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Uram, a mi üdvösségünk nem a cselekedetekből van. Hitáltal, kegyelemből, a te ajándékod ez. És mi ezt az ajándékot elfogadtuk. És Uram, ebben szeretnénk járni. Imádkozom, hogy az ördög ne tudjon minket leterhelni, lesújkolni, kárhoztatni, Uram, azzal, hogy kicsavarja ezeket az igeverseket. Hadd legyen megértésünk a Krisztusról szóló elemi tanításokról. Hogy növekedni tudjunk, növekedjünk a tökéletességre. Hogy a fülünk ne legyen tompa. Uram, imádkozom azokért, akik így eltávolodtak Krisztustól. Eljöttek arról a helyről, arról az egyszerűségről. Visszamentek akár a vallásosságba, a cselekedetekbe, a szabályokba, vagy akár a testiességbe, a bulizásba, az ivásba, az ezotériába, sok mindenbe, Uram, ahonnan kijöttünk. Uram, imádkozom értük, hogy ma megtérő szívvel tudjanak jönni hozzád, és megtapasztalják ezt, Uram, hogy neked nincs lehetetlen. Uram, milyen hatalmas kegyelmet kaptunk a keresztnél, hogy minden bűnünket lemostad. Egyetlen megbocsájthatatlan bűn van, ha valaki nem adja oda a bűneit Krisztusnak, nem alkalmazza a kiontott vért az életére, nem fogadja el a megbocsájtást. De Uram, imádkozom mindannyiunkért, akinek a szíve kemény ma, hogy lágyítsd meg, hogy elfogadhassa a kegyelmet, és tudja, hogy nem követett el megbocsájthatatlan bűnt. Köszönöm, hogy mindent megbocsájtasz nekünk, amikor megvalljuk, megtisztítasz. Uram, imádkozom, hogy tegyél minket tanítókká, hogy ezekben az alapvető dolgokban mások tanítására is alkalmasak legyünk. Hogy nem mi szoruljunk erre a lelki táplálásra, hanem mi magunk is tudjunk másokat táplálni. Neveld fel ezt a gyülekezetet folyamatosan, mindannyiunkat, lelki érettségre. El tudjuk hagyni a gyermeki dolgokat, és úgy lássunk, ahogy kell. Még mindig tükör által homályosan, de egyre inkább lássunk téged. Köszönöm a te munkádat, Jézus. Köszönöm az újakat is, akik ma jöttek. Kérlek, hogy érintsd meg őket, Uram. Imádkozunk azokért is, akik esetleg úgy vannak itt, hogy még nem tértek meg. Uram, hogy ma szólj hozzájuk. Ma vondd őket magadhoz. Hadd adják át az életüket neked, és hadd legyen üdvösségük benned. Az üdvösségünk kősziklájában. Aki a szerzője és beteljesítője a mi üdvösségünknek. Köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megáldottál minket, és áld meg a közösségünket is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.